Folytatódik az Aréna, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Vági Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Ezt a beszélgetést felvételről hallják, Vági Márton hétfőn délelőtt járt az Inforádió szerkesztőségében. Nagyjából másfél hete megjelent a Transparency Internationalnek egy jelentése, a magyar sport korrupciós kockázatait elemezve, a magyar sportgazdaság helyzetét áttekintve. Ugye itt részletesen volt benne szó a TAO rendszer előnyeiről, hátrányairól. Összességében ugye a Magyar Labdarúgó Szövetséget is jó néhány ponton említik ebben a jelentésben, mint a TAO rendszer fő kedvezményezettjét. Milyen színvonalúnak, milyen mélységűnek találják az MLS-ben ezt a jelentést?
Hát köszönöm, hogy ezt a kérdést is megkaptuk, és talán pont az utolsó félmondat az, ami a leginkább zavaró. Tehát túl azon, hogy korrigálnom kell, tehát a TAO rendszer előnyei, hátrányaiból csak a hátrányai, illetőleg nem is a rendszerről beszélt, hanem bizonyos állításokról, feltételezésről, összefüggésekről. Tehát nem is szeretnék sok időt bonyolítani. Nyilván, hogyha a szükséges, akkor minden kérdésére tudunk válaszolni a felvetett anyagnak, vagy az anyag alapján az újságíró kérdésére. Nagyon káros ez az anyag, azt tudom mondani. Van egy nagyon pozitív folyamat Magyarországon, ez a TAO finanszírozás. Egész Európában bárhol bemutatjuk ezt a rendszert, mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon jó, és gondolkodnak azon, hogy átveszik és követik. Magát a rendszert az EU nagyon gondosan másfél éves tanulmányozás után hagyta jóvá. Ezt követően egy olyan tanulmány, ami most megjelent 20 oldalon, amely feltételezéseket mond. Tehát nem elsősorban állít, nem azt mondja, hogy korrupt a rendszer, korrupt a rendszerben a lehetőség. Ilyen lehet dolgokat állít, közben a rendszer már 4 éve működik. Tehát én azt gondolom, hogy ha valami 4 éve működik, akkor nem azt kell mondani, hogy mi rejlik benne, meg mi fog itt következni, akkor azt kell mondani, hogy korrupt a rendszer, vagy nem. Ha meg azt mondja, hogy korrupt a rendszer, akkor tényekkel bizonyítani kell. Ő nem bizonyít, tényszámokat mond, és utána pedig tesz feltételezéseket, konklúziókat. Én szerintem ez anyag rendkívül félrevezető. Nem tudom, hogy szándékosan vagy véletlenül, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy igen tájékozatlan anyag. Aki ezt az anyagot készítette, nem sok időt fordított arra, hogy megismerje a TAO rendszert. Legalábbis tőlünk nem kérdezett. A TAO kedvezményezetteket kellett volna leginkább megkérdezni. Őket se kérdezte meg. A támogató vállalatokat kellett volna megkérdezni. Őket se kérdezte meg. Valaki megírta ezt az anyagot nem túl nagy körben, és azt gondolom, hogy személyeskedéstől sem mentesen, hát egy elég tendenciózusan jött le az anyag, ami körülbelül azt mondja, hogy a magyar sportfinanszírozás korrupt. Én szerintem nem korrupt, a TAO végképp nem korrupt, összekevernek TAO-t és stadionépítést, összekeverik a látványsportágat, a többi sportágat, összekeverik az ellenőrt és a jóváhagyót egy intézményen belül. Tehát én nagyon sajnálom, hogy egy ilyen anyag megjelent, és főképp azért, hogy egy Transparency International nevében jelent meg, amelyik egy elismert cég, azt gondolom. Állítólag ez az anyag, azt olvastam, egy nagyobb anyagnak a része, nem tudom, hogy a nagyobb anyag egyéb részei azok mennyire alaposak, de én azt mondom, hogy ez a 20 oldal, ez egy szakmaiatlan anyag.
Van olyan megállapítás, amelyel azért egyetért benne?
Mondom, tények vannak benne. Olyan tények vannak, amelyeket...
A tényeken túl.
Ott kezdenik. Az első megállapítás az, hogy átláthatatlan, és nem látják az adatokat. Ehhez képest átlátható, egyértelmű tényadatok szerepelnek, amelyet azért kaptak meg, mert a honlapunkon minden létező adat megvan. Tehát én azt gondolom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ennél átláthatóbban nem tudja kezelni ezt az ügyet. Ezt el is ismerik. Egyébként az anyag maga a Labdarúgó Szövetséget így nem kritizálja. Nem ró föl nekünk semmifajta ilyen döntést. Ő a rendszert kritizálja, én úgy látom, hogy kever bizonyos fogalmakat, nem tisztán rakja össze az egymás utáni éveket, és ilyen értelemben azt mondom, hogy tényállapítások azok helyesek, de a következtetései azok rendkívül ártalmasak, mert nem igazak, és a következtetések egy jó rendszernek a hitelességét ássák alá.
Megkeresték egyébként önöket, vagy pedig a honlapon található információkból indultak ki az anyagkészítői?
Megkerestek, kérdéseket tettek föl, és megjelöltük, hogy ez hol található a válasz a honlapon. Én egyébként azt nem tartottam volna hibának. Én magam sokszor írok ilyen tanulmányt, meg véleményezek, lektorálok, tehát elég szakértője vagyok ennek a területnek. Nem lett volna butaság a részükről, ha a kész anyagot még mielőtt publikálják, megvitatják velünk.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogyan néz ki ez a rendszer, hogyha egy klub szeretne szponzorokhoz fordulni, akkor milyen lépéseken kell keresztül mennie, és hogyan jutnak el addig, hogy ellenőrzik is, hogy mi minden történt?
Ugye a rendszert az 2010-es jogalkotási folyamatban hozták létre, alapozták meg, és 2011-ben tudott elindulni. Tehát úgy kellett főkészülni a rendszer minden résztvevőjének. Alapvetően van legelőször is egy sportági stratégia. Tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségnek van egy olyan stratégia anyaga, ami leírja, hogy az elkövetkező 10 évben, ez 2010-ben fogalmazódott meg, hova szeretne eljutni a szövetség. Az első feltétel az, hogy bármelyik klub, amikor ilyen TAO-s forráshoz szeretne jutni, olyan programot, neki is kell egy programot csinálni, neki évenként itt, lehet 3 éves programot is, de évenként van elbírálva, 1 éves programot kell bemutatnia, leírnia szépen dokumentáltan, amely a szövetségi programot szolgálja. Hozzájárul a szövetségi program stratégiának a megvalósításához. Ezt beadja, leírja, hogy milyen szakmai feladatokat szeretne végrehajtani, ez milyen költségvetéssel, milyen pénzügyi tervvel valósítható meg, leírja, hogy ő ehhez milyen forrásokkal rendelkezik, és a támogatásból milyen forrásokat akar. Minél kisebb egy egyesület, annál nagyobb hányad származik támogatásból. Tehát a kis egyesületek nem nagyon van forrásuk, őnáluk a támogatás mértéke tud akár lenni 80-90%-os is. Egyébként önrész mindig van, tehát olyan nincs, hogy csak pénzt kap valaki, hanem van egy program, amit végre kell hajtani, amit utófinanszírozásban, valamilyen százalékban a rendszer megfinanszíroz. Elkészíti a programot, beadja, ezt a tavasz folyamán kell véglegesíteni, korábban májusig lehetett beadni, most ezt előrehozták, márciusban várjuk az anyagokat, március-áprilisban beadják az anyagokat elektronikus formában, tehát ez az átláthatóság, megtekinthetőség, minden, amit én most azt mondom, hogy elektronizált, az mind megtekinthető az MLS honlapján. Tehát egy elektronikus honlapon pályázik az illető, utána van egy bírálati folyamat. A bírálati folyamatról is hagyd mondjam, hogy a bírálati szempontrendszert az decemberben fogadja el a mi elnökségünk. Tehát az, hogy március-áprilisban beadott pályázat mi alapján lesz, mi mennyit ér, mit mennyi, hány forintot lehet bizonyos dolgokra kérni, ezt mi decemberben meghirdetjük. Nyilvánosságra van hozva. Tehát bejön a közel 1500 pályázat az MLS-be, és augusztus végéig, tehát egy-két hónap alatt az összes pályázatot kiértékeljük, az egyszerű és kis pályázatok azok már 30 napon belül megkapják a jóvágyást, a bonyolultabb, nehezebb, vagy hiánypótlásos, vagy esetleg vitatott anyagok, azok el tudnak húzódni, mert ez is megjelent a bírálatként, hogy egyenlőtlen helyzetbe hozunk azzal, hogy valaki máskor kap döntést, az kap gyorsabban döntést, aki jobban dolgozott. Ilyen egyszerű. Nem kivételezünk, mert ez a szó nagyon sokszor elhangzik, hogy ez egy olyan rendszer, ami kivételezésen alapul. Nem kivételezésen alapul, előre meghirdetett feltételekben gyorsan lehet haladni, aki úgy pályázott. Tehát megkapja a döntést az MLS-től, hogy támogatjuk, és ezt követően még egy újabb feladata van neki, támogatót kell keresni. Tehát nem pénzt kap, hanem a lehetőséget, hogy a TAO rendszerben egy nyereséges vállalat adófizetés helyett őt támogassa, és ezt a költségvetés, az adóhatóság elfogadja, mint adóbefizetést. Azzal legyen értékű dolgot. Tehát föl kell kutatni az egyesületnek olyan nyereséges vállalkozást, aki azt mondja, hogy elismerlek téged, mint labdarúgó egyesületet, elismerlek téged, mint erkölcsileg támogatható egyesületet, és tetszik nekem az, hogy a környezetedbe téged így látnak. Tehát például azt szoktuk mondani, hogy a település pékje azt mondja, hogy én neked adom ezt a TAO támogatást, nem pedig adóba fizetem. Ha ezt így összegyűjtötte, akkor behozza a kérvényét, hogy adjuk ki az igazolást, amit a NAV felé be tud mutatni a vállalkozó, és innentől kezdve ő ez a pénzhez hozzá tud jutni, mert a vállalkozó a pénzt vagy a klubnak közvetlenül, vagy pedig a szövetségnek adja onnan, a szövetség adja oda a klubnak.
Mi mindenre lát rá, és van-e olyan, amire nem lát rá a szövetség az ilyen támogatások során?
Mindenre rá tudunk látni a pályázatoknál. Tehát egyrészt akik pályáznak, azok a szövetségben egy adatbázis. Tehát csak sportegyesületek pályázhatnak, vagy olyan alapítványok, akik a sporttal foglalkoznak, és részt vesznek valamilyen MLS versenyrendszerben, vagy Bozsik programban. Tehát ezek a pályázók, ezek nekünk nagyon jól ismert, 10-20 évre visszamenőleg vannak adataink, hogy hány játékosuk volt, hány csapatuk volt, hogy szerepeltek. Tehát azt kitalálni hirtelen, hogy én egy utánpótlás nevelő intézet vagyok, ahol 3000 gyerek van, ezt nem lehet. Tehát ezt tökéletesen látjuk. Nagyon jól meg tudjuk ítélni, hogy ki mit tett le eddig a magyar labdarúgásért. Másrészt mit csinál a pénzzel? Nagyon szigorú beszámolási rendszer van, tehát be kell adni, hogy mire költötte, bizonylatolni kell, az összes kiadásról számlát kell mutatni, és ha vagy számvitelileg, vagy sportszakmailag nem jó a beszámoló, akkor büntetés van, a következő évben nem kaphat, kizárhatjuk, csökkenthetjük a díját, olyan is volt, hogy valakitől visszakértük a pénzt a támogatásban. Hozzáteszem, a MLS, mint ellenőrzési hatóság tavaly január óta van kijelölve, korábban a minisztérium csinált ezt a munkát. Tavaly január óta az MLS is, és a minisztérium is csinálja, mert ezt is mondják, hogy az MLS magát ellenőrzi. Nem, az MLS egyik szervezete ellenőrzi a kedvezményezetteket. Az MLS másik szervezete, az pedig a döntési határozatokat hoz. Tehát a két szervezet sem ugyanaz, de nem is magukat döntik, vagy ellenőrzik, hanem a kedvezményezetteket, a klubokat ellenőrzik. Na most, amióta fölállt az MLS ellenőrzési osztálya, azóta egy olyan 1500 vizsgálatot folytattak le, és abban egy olyan 300 nagyságrendű esetben megállapítottak szabálytalanságot. És büntetést és következményeket is állítottak ezeket az esetekhez.
Milyen szabálytalanságokat? Mindenfélét?
Mindenféle van, tehát ha úgy kategorizálni kell, akkor azt mondani, hogy van szándékos hiba, van vétlen hiba, van szándékos csalás, és van vétlen csalás. Tehát minden kategória elő tud fordulni, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy egyik se következmények nélküli, egyiket se a rendszer döntéshozói támogatják, vagy szorgalmazzák, hogy csináljátok nyugodtan. Nem, a rendszer az elég szigorú. Nem könnyű dolog visszakérni pénzt olyan egyesülettől, akinek egyébként a támogatás előtt nem volt pénze. Tehát a támogatásból csinálta a dolgot, annak azt mondja, hogy fizess ki, fizess vissza ezt a pénzt, nem egy könnyű ilyen döntést meghozni és utána betartatni.
Összességében van-e valamiféle elvárás azon túl, hogy a szakmai programot tartsák be ezekkel az egyesületekkel szemben, amelyeknek aztán lehetőséget adnak TAO támogatás szerzésére?
Hát az elvárás ott kezdődik, hogy elsősorban a TAO-t, az MLS által jóvágyott TAO-nak a jelentős része az az amatőr futballra megy, és ugyanilyen arányban pedig a gyerekfutballra. Tehát ez az egyik elvárás, hogy az alapoknál kezdjék. Tehát a klubok ne a tetejét építsék, ne az elitet, ne a professzionális, és ne a játékosok, profi játékosok bérére menjen ez a pénz. Nem is mehet egyébként ez a brüsszeli engedély alapján. Hanem értsék meg a klubok, hogy labdarúgást kell építeni. Nem elit klubokat. Az legyen az elit klubok dolga, és az ne az állami pénzből, és ne a TAO-ból menjen. Hanem azt, és ezt a Transparency International 20 oldalon keresztül összesen egyetlen egyszer említi meg a legelső mondatába, ahol azt mondja, hogy a TAO az egy nagyon jó dolog, és a sport az egy nagyon fontos társadalmi terület, ahol folyamatos felelőssége van a kormányzatnak. Ez az egy mondata van, és én ezt emelném ki. A TAO egy olyat szolgál, ami a társadalom minden tagjának hasznos, egyre több embert érint, hál' Istennek, és addicionális haszna van. Nem az a lényeg, hogy többen rúgják a labdát, hanem hogy ebben a többen labdát rúgó társadalmi szférában egyre több a sportszerű, egyre több a csapatszerű, a kollektív erőt jelző dolog. Arról nem beszél, hogy egészségesebb is ez a társadalmi réteg. Tehát én azt gondolom, hogy a sportba történő befektetés egy nagyon jó dolog, és mivel az amatőr sport és a gyereksport az nem képes jövedelmet termelni, ezért ez egy állami felelősség. Önkormányzati vagy állami, központi állami felelősség. És erre találták ki a TAO rendszert, ami szerintem minden eddiginél jobb. Tehát ahhoz képest, hogy az állam osztogatta, a pénzügyminisztérium osztogatta, ott valóban a lobby az egy sokkal erőteljesebb dolog volt, mint a TAO rendszerben. Nyilván a TAO rendszerben is van lobby, de azt lehet mondani, hogy a TAO rendszer őrizte meg számomra a legtöbb értéket a sportszakmai szempontrendszerekből.
Arra mi a válaszuk, hogy tulajdonképpen egy-egy egyesület, illetve egy-egy pályázó kiemelt összeget kap meg akár a többihez képest?
Hát kiemelt feladatokat vállal. Előbb említettem, hogyha valaki vállal, akkor azért többet kap. És az ellenőrzésnél megnézzük, hogy a vállalás teljesült-e. Ha valaki nem teljesítette a vállalást, akkor a következő évben nem hogy kevesebbet kap, hanem még azt is levonjuk, amit az előző évben a vállalásához tett. Persze, hogy valaki többet kap, mert egyenlőtlenek a feladatok. Egy kis település kevés gyerekkel, kevés csapattal, kevés feladatot tud vállalni. Egy nagyobb település, vagy egy a felcsút, ugye ez egy kis település, de egy olyan feladatot vállalt, ami azért kiemelkedő. Országosan ő akar lenni az egyik utánpótlási központ. Ugye az országban lesz 6-8 utánpótlás központ, megint mondom, amatőr labdarúgásról beszélek, és gyereklabdarúgásról. Ezek ugyanaz elitet szolgálják, de addig, amíg ezekből nem lesz elit focista, addig ez egy utánpótlás nevelde, ez megint a TAO rendszer kell, hogy hozzájáruljon. Úgyhogy vannak aránytalanságnak látszó eltérések. Erre mondtam, hogy tényszámok, lehet azt mondani, hogy az egyik 2 milliárd, a másik csak 800 millió. Nézzük meg, hogy mitől több, és akkor kiderül, hogy nincs itt semmiféle sportszakmailag nem alátámasztható ügyeskedés. Itt ez a csúsztatás a Transparency International-ben, hogy úgy állítja be, hogy ez egy korrupciós vagy politikai lobbit kiszolgáló pénz. Nem erről van szó, hanem ha valaki több feladatot vállal, és teljesíti a feladatot, akkor több pénzt kérhet hozzá. Ahol több a gyerek, ott több. Ezért csináltunk egy benchmark rendszert. Meg van mondva, hogy attól függően, hogy hány csapat van, egy csapatban hány játékos, attól függően eltérő összeget kaphat egy klub.
Mikorra lehet ennek a TAU rendszernek, ugye, amely most már ugye évek óta működik, érezhető hatása az akadémiai rendszer sikerességére és a magyar utánpótlás labdarúgásra?
Megkérdeztek ezt 2010-ben is, és akkor azt mondtuk, hogy 5-6 év legalább. Na most itt vagyunk az 5-6 évnek a lejártánál, tehát, és az eredmény az még nem egyértelmű. De nem az, hogy nem lesz ez jó, hanem még nincsen valóban egy olyan komplett felnőtt válogatottunk, aki az akadémiai rendszerből jött ki. Én azt gondolom, hogy vannak gyerekek. Korábban is mindig voltak tehetséges gyerekek. A Gyurcsó, a Kovács Pisti, a Fiola, de akár a Büde Danit is mondhatom. Tehát vannak olyanok a magyar labdarúgásban, akik az elmúlt 4-5 évben kerültek be a válogatottba, és mutatnak egyfajta lehetőséget. Ha az az elvárás, hogy egy akadémia egy komplett csapatot adjon ki magából, akkor az irreális. Tehát én szerintem egy akadémiának évente 2 játékost kell feladnia a felnőtt csapatba, aki a felnőtt csapat kezdő csapatba be tud kerülni. Úgyhogy ide kell eljutni, hogy ez mikor lesz meg. Nyilván nem mondhatom most azt, hogy majd 2025-ben. De vannak már eredmények, tehát azért föl tudunk sorolni tehetséges játékosokat, a teljes futball közegünk viszont nem újult meg, az nyilvánvaló, hogy az egész NB1-nek a mentális és a dinamikaszerű adottsága az el van maradva a nyugat-európai toplabdarúgástól, és egy ilyen közegben akármilyen tehetséges az előbb felsoroltak bármelyike, nem tud kiugrani. Tehát itt ahhoz, hogy akadémiák, ból kijövő játékosok alkossák a teljes magyar csapatot, én azt gondolom, hogy az még odébb lesz, mert egyébként az a fejlődés úgy, hogy ahogy tehetséges egy gyerek akadémiába és 20-21 éves, akkor ki fogják vinni külföldre. Az a baj, hogy most még korábban is kiviszik, ideje korán kint nem tud játszani, bár tehetséges, de ott a második csapatot vagy a cserepadot koptatja. Úgyhogy itt egy nagy dilemma mindig, hogy siessünk, ne siessünk, a játékos ügynök sietetni, a játékos is sietetni, mert jobb a Real Madrid környékén focizni, mint a felcsút környékén, de szakmailag ezek még néha elhamarkodott dolgok. Nagyon nehéz eltállni pont azt az időpontot, amikor úgy megy ki valaki, hogy hagyja a legjobb pillanatba, és azt el kell ismerni, hogy jelenleg azért a versenykörnyezet a nyugat-európai csapatoknál sokkal jobban segíti egy játékos, tehetséges játékos fejlődését, mint a magyar NB1 vagy NB2.
Ha már NB1. Megreformálták az élvonalbeli bajnokságot. Az elmúlt 4 hónap tapasztalatai alapján beváltak az elképzelések?
Ezt sokan sokféleképpen értik, kevés is a 4 hónap. Én azt gondolom, hogy minden mérkőzés, vagy minden forduló végén megnézik, hogy mi lesz a következő forduló, és 6 jó meccset látnak. Tehát nincs olyan meccs, hogy azt mondja, hogy ez nem is érdekes. Egy Békés Csaba Ferencváros, hogy most csak helyezések alapján mondjam, is érdekes. Mit fog csinálni a Békés Csaba Ferencvárossal? Bizonytalan. És az összes többi rangadó az meg 3 esélyes, vagy az összes többi mérkőzés. Tehát én szerintem a verseny intenzitása az rendkívül megerősödött, rettegnek a csapatok, hogy ne essenek ki. Az is, aki most az 5. helyen van, az jár a fejében, nem az, hogy ér utol a Fradit, ami egy elég irreális feladat lenne most, de nehogy kiessek. És mindent megtesznek azért, hogy ne essek ki. Megint azt tudom mondani, hogy játékban, szórakoztató elemeiben a játék nyilván egy-egy nyugat-európai jó sikerült mérkőzéshez képest elmaradást tud mutatni. Gólok számában rendben vagyunk, küzdelemben rendkívül rendben vagyunk. Egy csomó mérkőzés az utolsó 10 percben megfordul, eldől. Úgyhogy én azt gondolom, izgalom szempontjából ez egy mindenképpen egy izgalmas bajnokság most.
Azt minek tulajdonítják, hogy a Ferencváros egy ilyen szűkített mezőnyben, egy 12 csapatos bajnokságban is ekkora előnyre tudott szert tenni? Tudom, hogy ezzel nem számoltak, mert szinte senki nem számolhatott, talán csak ők maguk.
Én nem is tartom ezt hosszú távon így fennmaradónak. Tehát én azt gondolom, hogyha azt be kell látni, hogy a mai labdarúgás fejlesztési stratégiájában az MLS elnökségének van egy olyan szándéka, hogy legyen olyan csapatunk, több is, amelyik nemzetközi versenyben is tud menni. Ezek a csapatok egyfajta előnyt kapnak, priorizálást kapnak. Ez nem konkrétan a Ferencváros, vagy a valamelyik csapat, hanem azt mondtuk, hogy aki az első 3 helyen végez, és kupát nyert, tehát a 4 nemzetközi kupába induló csapat, kapjon olyan segítséget, amivel föl tudja venni a versenyt nyugat-európai csapatokkal, és ezzel most, ezzel lehet élni. A Ferencváros nem ezért ilyen jó. A Ferencváros elindított egy folyamatot, ami most sok-sok kudarc után, azt gondolom, vagy fáradtság után, vagy várakozás után most éppen jóba fordult, hiszen 30-valány mérkőzés után veretlen, tehát ez azért nemzetközileg is egy nagyon erős jelzés. És ez a magyar bajnokságban erre elég most, hogy vezetik 15 ponttal a bajnoksággal. De ne felejtjük el, hogy augusztusban mire volt elég, majdnem ugyanez a Ferencváros. Ez nem pont ugyanaz, ez egy picit erősebb, de játékos állományában 85%-ában körülbelül ugyanez a keretük volt. És ez nemzetközileg kevés volt, hozzátéve, hogy szerintem a Zsezsnyár elleni meccset itthon megnyerhették volna, és akkor lehet, hogy nem így beszélni. De jövő nyár, nagyon, nagyon izgatottan várom a jövő nyarat a Fradi szempontjából. Az, hogy bajnokok lesznek, az valószínűleg meg lesz, el lehet ugyan még rontani, de nem hiszem, hogy elrontják. Inkább az, hogy az a lendület, ami most jellemző őket, az a lelkesedés, az ebben a magyar bajnokságban ki tud-e tartani jövő augusztusig, hogy jövő augusztusban végre a Fradi nemzetközi sikert hozzon a magyar labdarúgásnak. Én azt gondolom, hogy jók az esélyére, és nem a Fradi lók ki. Én szerintem most ebben a lehetőségben a hagyományosan utóbbi időben jó csapataink a Vidorton és a Debrecen lemaradt egy picit. Tehát én szerintem a jövő évi bajnokságot nem kell úgy predesztinálni, hogy ott a Fradi majd megint 15-20 ponttal veri. Ha jó kondicionálja, jó állapotban indul a Debrecen Vidóton, a Vidótonnál volt egy edzőcsere probléma, akkor azt gondolom, hogy azért 3-4 jó csapat kell, hogy legyen, és nem lesz feltétlenül kiugró belőlük az egyik.
A műsor végén beszéljünk a stadionépítések rendszeréről, állapotáról. Hol tart ez most, mennyire elégedettek a folyamatokkal?
Igen, itt is akkor hagy utaljak vissza a Transparency International-ről, azt mondják, hogy politikusok építik a pályákat. Lehet, hogy az összefüggések azt mutatják, de valójában nem, hanem NB1 és NB2-be épülnek a pályák, illetőleg korszerűsödnek. Tehát nem arról volt szó, hogy XY pályája épül, NB3-ban nem építünk pályát. Tehát például, ahol el volt határozva a stadionfejlesztés, és kiestek NB1-ből, ez a Kecskemét, Pécs, Eto, Pápa, ott megállt. Pápán most megállt a stadionfejlesztés, pedig be volt illeszve a programba. Úgyhogy a stadionfejlesztési program az egy komplex, átfogó, az NB1, NB2 stadionjait illető program. Szükség van egy ilyen programra, mert azt is olvastuk, hogy nem hatékonyak. Azt gondolom, hogy hatékony is, hogy nézőszám növekedés van, erre várni kell. Tehát ezt nem 2015-ben, meg 2016-ban kell megválaszolni. Azt viszont meg lehetett válaszolni 2013-ban, hogy elképesztően rossz állapotban vannak a stadionjaink. És nem a játékosok miatt, hanem a szurkok miatt. Tehát a klubvezetők ellenének ebbe a stadionba is. Nem a vippáholyok izgatják az embert. A pálya talaja, a fűtött pálya, amivel a Magyarország időjárási viszonyokból adódó 8 hónapos versenyi évad kitolható 9-9-10 hónapra, és a nézők kiszolgálása. Hogy a nézők kényelmesen, esőbe is, esetleg hidegebb időjárásban is, büfével, WC-vel, gyors beléptetőrendszerrel, stb. Ellátva tudjanak menni a meccsre. Olyan állapotban volt, tehát itt egy 30-50 éves lemaradásban volt. Én azt gondolom, hogy egyszer valakinek ezt fel kellett vállalni, hogy ezt megjavítja. Ez a program elindult. Én erre is azt mondom, hogy igen, hatékonyan van. Tehát azért ki van számolva, meg minden klubban megalkuszunk azon, hogy mekkora lehet a stadion. Itt is azért élünk az önrész elvével, itt is élünk olyan dolgokkal, hogy de majd akkor, amikor megépül a stadionod, annak a kihasználtságát figyelembe fogjuk venni abból a szempontból, hogy mennyi támogatást kapjál majd. Tehát próbáljuk racionálisan csinálni a kéréseket. Az egy érdekes dolog, hogy pont a nagy stadionok készültek el elsőre, tehát a Debrecen meg a Ferencváros 20 ezer stadionja, mert ami majd ezután jön, azok igenis takarékos, hatékony nézőszámúak, 3-4-5 ezer stadionokkal fogjuk folytatni a folyamatot.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt szűk egy órában Vági Mártont, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkárát hallották itt az Inforádióban. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.